prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében az ingatlan piacra, illetve a hitelközvetítői piacra tekintünk ki, méghozzá a Duna House csoport friss féléves tényszámain, illetve stratégiai kilátásain keresztül. Műsorunk második részében pedig megvizsgáljuk makrogazdasági szempontból, hogy hogy néznek ki egyrészt globálisan a folyamatok, másrészt pedig mi várható hazai tekintetben, infláció, költségvetési pálya, vagy akár a forint jegybanki döntések kapcsán. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Üdvözlöm a stúdióban Schilling Dánielt, a Duna House csoport gazdasági igazgatóját, igazgatósági tagját. Szervusz!
Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Menedzsment szempontból hogyan értékeltétek a második negyedévet, illetve az első fél évet? Hogyha valaki a vezetői összefoglalót áttekintette, akkor azért azt olvashatja ki belőle, hogy a növekedés az továbbra is folytatódott, lényegében az összes soron. Ti hogy láttátok az elmúlt időszakot?
Igen, azt hiszem nehéz rosszakat mondani az idei évnek a második negyedévéről. A cégcsoport történetének valaha volt legerősebb negyedévét tudtuk produkálni. Az EBITDA 40%-kal nőtt, az adózott eredmény 32%-kal, ezek a tisztított eredménykategóriákra vonatkozó növekedési számok. Ezzel a negyedéves tisztított EBITDA-nk 1,7 milliárd forint volt, a tisztított adózott eredmény pedig közel 1 milliárd forint, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk ahhoz, hogy a 2025-re kitűzött céljainkat elérjük, és azok a trendek, amik már az év első negyedévében, illetve a második negyedévben is meghatározóak voltak, hogy alapvetően a kamatcsökkentési ciklusok Lengyelországban és Olaszországban is, ugye a két fő külföldi piacunkon, ezek azt látjuk, hogy folytatódnak jelenleg is, tehát viszonylag erős várakozásokkal tekintünk az évnek a második felére. Magyarországon pedig ugye elindult az Otthon Start program, ami nagyon rég nem látott módon pörgette fel az ingatlan piacot, illetve a hitelpiacot, úgyhogy ettől szintén komoly növekedés várunk az idei évben.
Maradjunk is akkor az Otthon Startnál, hiszen ez egy abszolút aktuális, forró téma. Mi az, amire a Duna House csoport rálát? Értelemszerűen augusztusi trendek, tendenciák azok, amikről be tudsz számolni.
Igen, tehát egyelőre az augusztusi számok látszanak, amiben az ingatlan és hitelpiacon ellentétes dinamikát látunk. Ami ugye elsőre tűnhet ellentmondásnak, vagy lehet érdekesség, de ugye minden ugyanaz az alapja. Tehát az Otthon Start program, ami ugye 3%-os kamattal tesz elérhetővé lakáshiteleket, ez szeptember 1-ével indult el. Tehát mindazok, akik erre a programra alkalmasak, illetve hitelképesek, ők kiváltak augusztusban, hogy már az új feltételekkel szeptemberben tudjanak hitelt felvenni. Aki viszont nem felel meg a program feltételeinek, azt látjuk, hogy ők pedig előrébb hozták a vásárlásukat. Tehát augusztusban az előző hónaphoz, illetve az előző évhez képest is 20%-os növekedés volt az ingatlan tranzakciók számában. A hitelezésben viszont egy csökkenés volt, de azt várjuk, hogy az Otthon Start programnak a ténylegesen folyósított hitelei a harmadik negyedévnek a második felében, illetve a negyedik negyedévben fognak teljesen megjelenni a számokban. Az ingatlan tranzakciókban pedig már augusztusban ugye ez a 20%-os növekedés volt, tehát jelentős hatása volt az árak alakulására is, az értékesítési idők nagy mértékben csökkentek, tehát van egy nagyon felfokozott érdeklődés az ingatlan piacon, tehát tényleg aki csak teheti, az most ingatlant néz és ingatlan vásárlásban gondolkodik. Az Otthon Start program ugye olyan hitelfelvevőkre van kitalálva, akiknek nincsen még más lakása, vagy hát ugye bizonyos feltételekkel akár 50%-os tulajdona lehet egy másik ingatlanban, de ugye alapvetően nem a befektetői körre van kitalálva, hanem azokra, akik jelenleg bérelt ingatlanban laknak, és ebből költöznének át egy saját ingatlanba. Ennek következtében itt inkább egy átalakulásról lehet szó, tehát bérlőként meglévő ügyfelek jelennek meg vásárlóként. Ilyenek lehet egy olyan hatás, hogy a bérletárak nem változnak, vagy akár még akár csökkenhetnek is. az augusztusi számok alapján azt látjuk, hogy éves szinten már 40%-nál tart az áremelkedés Budapest belvárosában, de Pesten, illetve Budán a nem belvárosi kerületekben is közel 20%-os áremelkedés volt egy év alatt. Ennek a mértéke vidéken alacsonyabb, de még itt is 10% fölötti, tehát azt látjuk, hogy ugye az érdeklődést, tehát a megnövekedett keresletet nem a kínálat bővülése, vagy a kínálatnak csak egy részleges bővülése kompenzálta, és főleg az árak emelkedésében nyilvánul meg ennek a hatása. Ez még kérdés, hogy az új építésű piacon tud-e megjelenni olyan kínálat, ami az árakat kordában tarthatja. Ugye az elmúlt egy évben 13 ezer új ingatlant építettek, hát ez azért messze van attól, ami egy ilyen felfokozott keresletet kezelni tud.
Nagyságrendileg azok a mérőszámok, statisztikák, amikkel ti dolgoztok, az érdekesebb vagy kiemelt kerületekben milyen négyzetméter árakat mutatnak, vagy akár milyen nagyságrendet?
Kerületenkénti számokkal nem készültem, viszont az elmondható, hogy tehát például Budapest belvárosában most az átlagos négyzetméter árak már 1,4 millió forint fölött vannak. Ugye ez, említettem, hogy 40%-os növekedés volt, tehát ez egy kereken 1 millió forint volt tavaly augusztusban. Emellett Budán a használt téglalakásoknak az átlagos négyzetméter ára 1,5 millió forinton van jelenleg, Pesten közelíti az 1 millió forintot, tehát most ezek azok a szintek, amikről beszélhetünk. Panelek tekintetében ez valamivel alacsonyabbak az árak, de Budán mert a panel kategóriának az átlagos árszintje is 1,2 millió forinton áll, tehát itt jelentős növekedés volt.
Beszéltél röviden az új lakásokról is, hallani Budapesten, mondjuk belső kerületekben akár ilyen 3 millió forintot közelítő új lakás négyzetméter árakat is. Nyilván a nagyon exkluzív részeken meg ennél akár még érdemben magasabb is lehet. Ezeket mennyire tudod megerősíteni?
Abszolút. Tehát ezt az árkategóriát az otthonstart már nem fogja befolyásolni. Viszont ugye az ingatlan piacon van egy olyan hatás, ami nagyjából úgy lehetne érzékeltetni, mint amikor egy asztalon egy terítőt egy ponton megfogsz és megemelsz. Tehát ott, ahol fogod, ott emelkedik legjobban a terítő, de mindenhol máshol húzza magával. És ugyanez igaz az árakra is, tehát hogyha valahol elindul egy áremelkedés, az húzza magával az egyéb ingatlan kategóriákat, illetve az egyéb lokációkat is.
Értelemszerűen az ingatlan piaci árak emelkedése több szempontból is jó hatással van, vagy lehet a Dunahouse csoport számaira. Publikáltatok középtávú előrejelzéseket is. Egyelőre én úgy látom, hogy a 2025-ös számok alapján ezeket abszolút tudjátok teljesíteni, de ezekkel a tendenciákkal, trendekkel számoltatok alapvetően?
Igen, meg is erősítettük az egész évre vonatkozó előrejelzésünket, hogy ami tisztított EBITDA-ban 6 és 7 milliárd forint közötti eredmény, illetve tisztított adózott eredményben közel 3 és 3,5 milliárd forint közötti eredmény. Úgyhogy amikor ezt a tervet készítettük, akkor azok a folyamatok, amik Lengyelországban és Olaszországban jelenleg meghatározóak, a kamatcsökkentések és a piacnak a fellendülése, ezeknek már voltak jelei, ezekkel számoltunk, hogy szeptember 1-én elindul egy otthonstart program, ezzel nyilvánvalóan nem számoltunk, tehát ebben nem volt információnk. Nyilván ennek a hatása ez mindenképpen pozitív lesz. Ugye most a féléves számok alapján így időarányosan a kitűzött eredménysávunknak az alján, az alsó felében vagyunk, attól függ, melyik eredménykategóriát nézzük. Tehát azt gondoljuk, hogy ahogy ezek a trendek folytatódni fognak az év második felében, hogy bejön az otthonstart programnak a hatása, ami, ugye, ahogy említettem, az ingatlan piacon már látszik, hitelpiacon várhatóan Q3 végén, Q4-ben fog teljes erejével látszani. Ez magabiztossá tesz minket abban, hogy mindenképpen a sávon belül fogunk végezni. Ahogy látjuk az otthonstartnak a hatásait itt az évnek a második felében, hogyha olyan lesz a helyzet, akkor módosítani fogunk akár felfelé a célsávunkon. Jelenleg még erre vonatkozóan nem tudok nyilatkozni, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a trendek itt a következő hónapokban.
A magyarországi tendenciákról részletesen beszéltünk, viszont inkább csak tendenciákat, sarokszámokat mondtál a másik két fő piac, Lengyelország és Olaszország vonatkozásában. Mélyebben, hogyha belemegyünk a tényszámokba, milyen dinamikák látszódnak?
Dunahouse csoportnak az eredményének most már 70% az Magyarországon kívülről jön, több mint 70%-a. Ezen belül Olaszország az EBITDA-nk 63%-át adta itt most a második negyedévben, és Lengyelország is magához tért, és egy 160 millió forintos EBITDA-t tudott negyed évben produkálni. Úgyhogy a cégcsoport szempontjából nagyon meghatározóak és nagyon fontosak ezek a külföldi piacok. Szerencsére olyan helyzetben vagyunk, hogy mind a két jelentős külföldi piacunkon pozitív trendek vannak jelenleg. A hitelezés Lengyelországban 50%-kal bővült éves alapon a negyed év során, Olaszországban pedig 37%-kal, tehát van egy nagyon dinamikus trend. Az alapja mindenhol ugyanaz, tehát a kamatcsökkentés egyrészt az ECB, másrészt a Lengyel Központi Bank részéről. És a két piacon, tehát az olasz és a lengyel piacon az elmúlt években eltérő dinamikák voltak emzőek. Tehát az olasz piac 2022-ben, 23-ban csökkent, tehát ugye euró alapon is az infláció ugye emelkedett, illetve ugye a kamatszintek emelkedtek, és volt egy piaci csökkenés, 23-ban 30%-kal csökkent az olasz hitelpiac, és ezt követően 24-ben már volt egy 10%-os növekedés, és most 25-ben az első negyed évben 50%-kal bővült a piac, második negyed évben 37%-kal, tehát ott most van egy első negyed évet követően egy csökkenő mértékű, de egy nagyon szép és jelentős növekedés. Itt az a várakozás, hogy ez a növekedés az fenn fog maradni csökkenő ütemben, tehát ez a 37% ez valószínűleg mérséklődni fog, de egy kétszámjegyű növekedés ez megmarad még a következő negyed években is. Lengyelországban ott is volt egy támogatott hitelprogram, még 2023-ban ugye ott is választások előtt indult el ez a program. Annyi különbség volt mondjuk a Magyar Otthonstart programhoz képest, hogy a feltételek eltérőek voltak, viszont ami most a piac szempontjából talán a lényeges különbség, hogy ennek volt egy kerete, és ez a keretösszeg ez fél év alatt elfogyott. Tehát ott fél év alatt felpörgette nagyon jelentősen az ingatlanpiacot, a hitelpiacot is, majd utána leült a piac. 2024-nek a második negyedévétől volt egy piaci visszarendeződés, piaci csökkenés, és ez most idén az első negyedévben kezdett el újra magához térni a piac. Először úgy, hogy még kamatcsökkentések nem voltak, aztán májusban a Lengyel Központi Bank elkezdett kamatot vágni, és azóta még volt két kamatvágás. Tehát alapvetően itt is a kamatcsökkentés az, ami a piaci növekedésnek a hátterében van, és azt várjuk, hogy ez a legutóbbi augusztusi kamatcsökkentésnek a hatása az itt majd a második fél évben fog szintén megjelenni. Tehát mind az olasz piacon, mind a lengyel piacon kamatcsökkentések hatására van egy nagyon pozitív hangulat, és itt további növekedést várunk.
A Concord értékpapír elemzője írt egy gyors jelentést követő kommentárt, amit egyébként a budapesti értéktőzsde honlapján is el lehet érni, és itt egy újabb erős negyedévről számolt be, sőt azt valószínűsíti, hogy a harmadik negyedév az még ennél is jobb vagy erősebb lehet. Ugyanakkor a célár az egyelőre változatlan maradt, ez egy osztalék nélküli 1137 forintos 12 havi célárnak feleltethető meg. Hogyha viszont megnézem a jelenlegi kereskedést, akkor azt lehet látni, hogy ennél magasabban forognak a Dunahouse részvényei. Mennyire van összhangban a Concordnak a várakozása azzal, amit a menedzsment lát jelenleg?
Úgyhogy abban mindenképpen összhangban van, hogy mi is egy erős második fél évet várunk. Ugye itt ugye szokásosan, főleg az olaszországi nyári vakációk miatt a Q3 az általában gyengébb szokott lenni, mint a Q2, és utána a Q4 szokott lenni szintén egy nagyon erős negyedév, de abban mindenképpen egyetértünk a Concorddal, hogy tehát a trendek azok jók, nekünk is nagyon pozitívak a várakozásaink. Ugye a Concordnak a célára 1137 forint, a Woodnak a célára 1189 forint, azt gondoljuk a menedzsment részéről, hogy ebben van még upside, tehát azt gondoljuk, hogy az az 5 éves terv, amit évelején publikáltunk, és aminek révén háromszorozni szeretnénk a cégcsoportnak az EBITDA-ját ezzel az 5 év alatt, az hosszú távon egy nagyon jó hozamot és nagyon jó befektetési sztorit tud a részvényeseinknek nyújtani, és a mostani árfolyamhoz képest egy jóval vonzóbb árfolyamon, magasabb árfolyamon tud eredményezni, hogyha ezt megvalósítjuk.
Ennek az 5 éves tervnek tulajdonképpen két része volt. Az egyik az az organikus növekedés, amivel kapcsolatban az eddig publikált tényszámok alapján remekül haladtok. A másik része az pedig egy további akvizíciós növekedés. Mit lehet tudni ezekről az akvizíciókról? Mennyire vizsgáljátok aktívan azokat a célpontokat, illetve milyen régióban, amik szóba jöhetnek?
Igen, az akvizíciós stratégia az egy alapillére az 5 éves tervünknek. Folyamatosan több célpontot nézünk, több célponttal zajlanak tárgyalások. A tervünk az az, hogy itt ez alatt az 5 év alatt legalább 2, de inkább 4 új piacra belépünk Európában, amihez legalább 3, de akár 5 akvizíciót is megvalósítunk. Összességében 30-40 millió euró az, amit akvizíciókra kívánunk költeni ebben az időszakban. A célpontok, amiket keresünk, nagyon szerteágazóak abban a tekintetben, hogy keresünk olyan lehetőségeket, amik valóban új piaci való belépések, illetve keresünk olyan lehetőségeket is, amik meglévő piacon konszolidációs lehetőségek. Tehát itt ugye meglévő piacból Magyarország, Lengyelország, Olaszország, ahol további lehetőségeket keresünk. Új piacból pedig Európán belül nyitottak vagyunk bármilyen piacot megfontolni. Tehát amilyen lehetőségeket nézünk, abból van fejlődő piac, van fejlett piac. Nyilván a piaci sajátosságok, illetve a piaci potenciál az egy nagyon fontos tényező akkor, amikor akvizíciókban gondolkodunk, de sokkal inkább fontos számunkra az, hogy az a célpont, aminek a megvásárlásán gondolkozunk, az milyen szinergia potenciállal, milyen egyedi lehetőségekkel rendelkezik, és hogyan tud a Dunahouse csoportba beilleszkedni, és hogyan tudunk mi tanulni attól a célponttól, illetve hogyan tudunk mi a meglévő tapasztalatunkkal újabb termékeket, újabb szolgáltatásokat, hatékonyabb működést elérni a megvásárolt társaságban.
A növekedési tervek tehát transzparensek, ugyanakkor némi csalódást okozott a piacon a legutóbbi osztalékkal kapcsolatos döntésetek. Itt mi az, amire a jövőben számítani lehet? Lehet-e már esetleg tudni sejteni azt, hogy az idei év után nagyságrendileg milyen osztalék az, ami kifizethető?
A cégcsoportnak azt gondolom, hogy egy nagyon transzparens osztalékpolitikája van. A megtermelt eredménynek a 47%-át kifizetjük a tőzsdészvényeseknek. Ehhez az osztalékpolitikához az IPO óta, tehát 2016 óta tartjuk magunkat, ezt minden évben megtettük. Ugye ezen felül voltak extra osztalék kifizetések, abból adódóan, hogy a MyCity márkanév alatt futó ingatlan fejlesztésekből származó extra profitot, illetve cashflow-t kifizettük osztalékként korábban, és ugye a tavalyi év után az volt az igazgatóságnak, illetve utána a közgyűlésnek a döntése, hogy ezt nem tesszük meg. Ugye aminek az oka az 5 éves stratégiai terv és az ahhoz szükséges finanszírozás, ugye itt az akvizíciók finanszírozására gondolok, és az idei évben értékesíteni tervezett közel 4,5 milliárdos ingatlan portfóliónak a cashflow-ját is alapvetően a növekedésre, az akvizíciókra tervezzük fordítani. Amit ugye le is írtunk az 5 éves tervünkben, hogy a 47%-os osztalékfizetési politikánkhoz viszont az akvizíciók mellett is tartjuk magunkat a jövőben, tehát az a szándéka az igazgatóságnak, illetve az alapító tulajdonosoknak, hogy a 47%-ot még egy ilyen intenzívebb akvizíciós időszakban is fenntartjuk.
Érdemes akkor továbbra is odafigyelni a Dunahouse részvényeire. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Schilling Dániel, a Dunahouse csoport gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.